Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk, Urunk, hogy itt vagyunk, és hogy megpihentünk ezen a délutánon, úgyhogy gyönyörködhettünk a te teremtett világodban, hogy kimehetünk, hogy adtál napsütést, hogy adtad a pihentető vizet, az együttlétet, a közösség örömét, a közös drága hitet, amely elpecsételt bennünket, és hogy ugyanúgy testvérei vagyunk egymásnak, mint ahogy a te szeretett gyermekeid, egy család tagjai, és ez fejeződik ki ebben az ölelésben is, és köszönjük, hogy ezt tehetjük, és hálával köszönjük, hogy imádkozhatunk itt a Dunántúli régióban a gyülekezetekért, ahogy most láttuk ezeket a templomokat, dunántúli templomokat. Imádkozhatunk az itt élő reformátusságért, imádkozhatunk, és hálát adhatunk, ahogy több mint 500 éve megőrzöd itt is református népünket, és olyan jó ezekben a templomokban gyönyörködni, ahol hány és hány nemzedék élt és növekedett hitben, és mindezeknek a nyomait látni, ahogy énekeltük ezeket az énekeket. Köszönjük, hogy itt is a mi testvéreink lehetnek, és köszönjük, hogy mi is egy részei vagyunk annak, hogy általunk tovább menjen mindaz az elvetett mag, amit te vetettél meg, és mi is továbbadhatjuk majd, és tovább adjuk ezt családunknak, gyermekeinknek, körülöttünk lévőknek. Kérünk ad, hogy így legyen, kérünk ad, hogy ez a mai alkalom is ebben erősítsön minket. Szent lelked által kérünk, hogy áld meg, amit elkészítettél, hogy minden lehessen te benned, te általad, és a te dicsőségedre. Ámen. Akkor nyissuk ki a Bibliánkat a jól ismert szakasznál, ugye ezt a 11 verset fogjuk most végigvenni versenként, vagy két versenként ezen a 6 alkalmon. És akkor én is felolvastam végülis mind a 11 verset, de aztán ide kiírtam két változatba is azt a verset, a 4. verset, amelyet most kiemelnénk erre a mai alkalomra. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítőnk Jézus Krisztus igazsága által, kegyelem és békesség adassék néktek bőségesen az Istennek és a mi Urunknak, Jézusnak megismerésében. Az ő isteni ereje megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt, a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy hitetekben megmutassátok az igaz emberséget, az igaz emberségben az ismeretet, az ismeretben az önuralmat, az önuralomban az álhatatosságot, az álhatatosságban a kegyességet, a kegyességben a testvéri szeretetet, a testvéri szeretetben pedig minden ember iránti szeretetet. Mert ha ezek megvannak és gyarapodnak bennetek, nem lesztek a mi Urunk Jézus ismeretében sem tétlenek, sem terméketlenek. Akiben pedig ezek nincsenek meg, az vak, rövidlátó, és elfeledkezett arról, hogy régi bűneiből megtisztult. Ezért tehát, testvéreim, igyekezzetek még jobban megerősíteni elhivatásotokat és kiválasztásotokat, mert ha ezt teszitek, nem fogtok megbotlani soha. És így dicsőségesen fogtok bemenni a mi Urunk és üdvözítőnk, Jézus Krisztus örök országába. Felírtam két fordításban azt, ami a negyedik vers, de szerintem amelyik Biblia most nálam van, ez lehet, hogy a harmadik változat, tehát ez szerint így van a negyedik vers. Ezek által kaptuk meg azokat az ígéreteket, amelyek nekünk drágák, sőt a legnagyobbak, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. A hamarosan elköltöző Péter szól ebben a levélben. Ő maga írja azt, hogy megkapta Istentől, ugye, hogy hamarosan elköltözik. És engem ez szólított meg nagyon, ahogy az egész levelet elolvastam, amikor készültem, hogy Péter nem azt mondja, hogy hát most már én elmegyek, és aztán most már végül is mindegy, hogy mi lesz utánam, hanem amikor tudja, hogy elmegy, akkor megírja még ezt a levelet is. És ugye mi van benne ebbe a gesztusba, vagy ebbe a szándékba? Ugye mindannyian érezzük, hogy nagyon szereti azokat, akiknek írja ezt a levelet, hogy nem mindegy, hogy mi lesz a sorsuk, hogy ő egy olyan titoknak, olyan fölismerésnek, olyan életútnak a birtokában van, ami kipróbált, és ami megáll, és szeretné ezt a kipróbált titkot, amit ő megtapasztalt, azt átadni. Hogy van olyan út, amely megtartja ezeket a hitben járó keresztényeket, és látja azt, hogy nagy a támadás, hogy látja, hogy nem könnyű mindvégig kitartani, és ezért beszél erről, hogy hogyan lehet megállni mindvégig. És aztán nagyon mélyen megszólított ez is, hogy te is ezek közé, a szeretett gyermekek közé tartozol, és mi mindannyian. Mert Péter így írja azoknak, akiket szeret az Úr, ezt a levelet, és te is ezek közé tartozol, akik nem csak az a fontos Isten számára, hogy elindultál a hitben, hanem az a fontos, hogy mindvégig megmaradj, és megerősödj, és meglásd azt a titkot, meglásd azt az utat, amelyen Isten meg akar tartani téged. Vagyis van olyan kipróbált út, tanítás, ami megtart, ami épít, ami felépít, ami erősít bennünket ebben a nagyon is változó világban. Vagy ahogy tulajdonképpen a cím mondja el, ennek a pár napnak a címe, hogy nem a mi teljesítményünk, nem nekünk kell valami olyat teljesíteni, hanem nem nekünk kell úgy magunktól erősnek lenni, hanem felismerni azt az utat, amelyet Isten ad nekünk. Nagyon csodálatos volt elmélyedni ebben az egy versben, amit itt ki is vetítettem, mert hogy nagyon sokszor ugye prédikálunk egy szakaszról, azt is nagyon szeretem, mert akkor lehet, hogy összefüggésében lehet látni, felismerni dolgokat, de különösen csodálatos ez, amikor az ember egy versben ismer fel mélységeket, és sokszor látjuk azt, hogy akár egy szóról mennyi mindent el lehet mondani a Bibliában. Tehát legelőször ez is nagyon megszólított, hogy mennyire gyönyörűen szerkesztett ez az egy vers, ez a negyedik vers, hogy milyen gyönyörűen ihletett ez is, mert mi is itt a központi gondolat. Ugye az a címe ennek a mai, vagy a mostani alkalomnak, hogy isteni természet. Ide fogok majd eljutni, de aztán nekem igazából először az a szó lett hangsúlyos, hogy ígéret. Az ígéret lett a központi szó ebből a versből, és az ígéret nekem két felé indul el, ez az ígéret szó. Egyrészt az isteni természet felé, és másrészt pedig afelé, hogy megmeneküljünk a pusztulástól. És mindez azért gyönyörűen szerkesztett, majd erről még egy kicsit bővebben szólok, mert az ígéretből kiindulva Péter ezen az egyetlen versen keresztül a görög-római világ felé az isteni természet gondolatával, és üzen a zsidó tévtanítók felé a pusztulás gondolatával. Tehát milyen gyönyörűen gazdag ez, hogy egyetlen versen belül ilyen gazdag és hatalmas körbetekintés van benne. Majd ezt mindjárt egy picit részletezem. De akkor mindezek előtt az ígéret szóról szeretnék egy picit gondolkozni veletek együtt. Akik szeretett gyermekek vagyunk, azok az ígéret gyermekei vagyunk. Akik felismertük azt, hogy és elfogadtuk azt, hogy Isten szeret bennünket, és befogadtuk ezt a szívünkbe, azok ígéretes gyermekek vagyunk. Sok-sok gyermek szaladgál itt közöttünk, és biztos, hogy mindenkiben nagyon jó gyönyörködni. Én is sokszor megállok, és így gyönyörködök bennük, és biztos, hogy mindannyian megállapítjátok, hogy ígéretes gyermek mindegyik, hogy már most látszik benne, hogy tud mozogni, foszizni, vagy mi mindent tud csinálni. És hát Isten is ezt mondja rólunk, hogy te ígéretes gyermek vagy, de nem azért, mert magadtól valami szuper lennél, hanem azért, mert az ő isteni ereje megajándékozott téged. Ahogyan délelőtt erről szó volt, mindennel, ami szükséges az életre és a kegyességre. Rengeteg ígéreted van, minden megvan, megajándékoztattál. Csak ugye ez a kérdés, hogy felfedezzük-e és elvesszük-e. Készülve erre az alkalomra, kezem ügyébe került John Bunyannak, aki a Zarándok útját írta, biztos ismeritek sokan, ugye egy film is készült belőle, egyik másik műve, amelyben ő megszámolta, hogy a Bibliában hány ígéret van. Ezzel még eddig nem találkoztam. Hát ez mindig kérdés, hogy egy ilyen számolás mennyire pontos, de hát azért mégis egy számolás. Úgyhogy most kérdezlek benneteket, hogy ő mit gondoltok, mennyit számolt. Ki az, aki 100-ra tippel, tegye fel a kezét. Ki az, aki azt mondja, hogy több? Ki az, aki 500-ra tippel? Ki az, aki azt mondja, hogy több? Ki az, aki 1000-re tippel? Ki az, aki azt mondja, hogy több? Jó, még megyünk följebb, azt mondjátok, menjünk följebb, akkor győzött kérdezem, mennyire tippelsz? 1623. Jó. Ki mondta még, hogy több az 1000-nél? Még itt is mondtatok. Igen. 1007. Még mondjatok valamit innen. 10 000. Jó. Tehát Bunyai János azt számolta, hogy 30 000 ígéret van a Bibliában nekünk. 30 000 ígéret. Úgyhogy ezzel én is most találkoztam, hogy készültem, és ezzel együtt, hogy ezt leírja, ezt így szó szerint idézem, hogy az élet útja, nagybetűvel az élet útja olyan sűrűn be van terítve Isten ígéreteivel, hogy lehetetlen egyetlen lépést is tenni anélkül, hogy egyre rá ne lépnénk. Hát ez annyira megszólított, tehát ahogy megyünk ezen a keskeny úton, mindenütt ez van, lehetetlen, hogy egyre rá ne lépnénk. És az a szó, ami itt szerepel, hogy megkaptuk, ezek által kaptuk azokat az ígéreteket, ez a szó, amely itt szerepel, ez egy különleges értékű ajándékra vonatkozik. A másik hely, ahol itt szerepel még ez a szó a Bibliában, a Márk 15:45-ben, amikor Arimátiai József elkéri és megkapja Pilátustól Jézus testét. Ugyanaz a szó szerepel itt, mi ugyanígy megkaptuk és megkapjuk ezeket az ígéreteket. És hát tudjuk jól, szóval nem is lehet ezeket valóban végig számolni, de hát erről szólhat az életünk, hogy ezeket kezdjük el számolgatni és felfedezni, hogy ugye rögtön a bűneset után ott van az ígéret, hogy majd eljön, aki a kígyó fejére tapos. Vagy most olvastuk ugye Ábrahám történetét, a Bibliaolvasó kalauz szerint. Hát nem erről szól az egész élete, hogy megkapja az ígéretet, aztán a másikat, aztán a harmadikat, és aztán várnia kell, meg megpróbáltatik a hite, hogy tényleg rá tud-e állni, de csak is az ígéret az, amely a jó út az ő számára, és látjuk, amikor letér az ígéretről, és mást választ. De ugyanígy például Dávid élete mennyire ugyanerre épül, hogy a fiatal Dávid milyen ígéreteket kap, aztán mennyire nem látszik abból semmi az égvilágon, és mennyi minden akarja azt gáncsolni. De ha Isten megígérte, akkor az biztos beteljesedik, ha még Izrael királya is akarja azt meghiúsítani. Szóval nagyon sok mindent végig vehetnénk ezzel kapcsolatban. Amit hangsúlyozni szeretnék, hogy a hit és az ígéretek az összetartozik. Dr. Pétod Béla, biztos sokan ismeritek a nevét, lelki pásztortól idézem ezt. Ha olyas miben hiszünk, amit Isten nem ígért meg, az babona, vagy babonás hit. Már pedig nagyon sokszor van ez így, hogy valami olyasmihez ragaszkodunk, amit különben nem ígért meg. Ha pedig nem hiszünk abban, amit ő megígért, az hitetlenség. Tehát egyik sem jó. És bizony vagy egyikbe, vagy másikba eshetünk bele kísértésként. És ez helyeződött nagyon a szívemre, hogy ismerni az ígéreteket és hinni. Mert ez a gazdag és áldott hívő életnek a erőssége, titka. Tehát ez a jó út, hogy megismerni az ígéretemet, és ígéreteket és hitemet ehhez igazítani, és komolyan venni őket, és ez egyik sem könnyű, mindegyik erőfeszítést igényel. Milyen ígéretek? Ahogyan olvastuk most ugye ebben a szakaszban, annyira csodálatos ez a két szó, ez is nagyon megszólított, hogy drágák. Így írja, drágák, vagy becsesek, vagy legnagyobbak. Többféle fordítás, de hát mindegyik szó gyönyörű. Drágák, becsesek, legnagyobbak. És akkor hadd kérjem meg, én úgy gondolom, hogy azért mindenki tudja valamennyire elolvasni, jó, hogy valakit... Így megkérnék, hogy Dorka, megkérhetlek, hogy végigolvasod? Jó? De aztán mindenki olvassa, ahogy halljuk. Tehát az 1 Péter 1.7-ben mire mondja azt Isten, hogy, vagy mire írja Péter azt, hogy becses?
Hogy aki kipróbált mindenek, hogy sokkal becsesek a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, kicséretet,
ez az első megfogalmazása az 1 Péterben, hogy a mi hitünk az olyan becses, mint az arany. Aztán az 1 Péter 1.19-ben így folytatja a következő fokozás.
Hanem drága vére, itt hibátlan és tetőtlen várányért a Krisztusért. Mert mindenki megtérhet, aki hisz.
Tehát Krisztus vére az a drága. Aztán a harmadik, az 1 Péter 2.4-ben.
Akivel gyarmován, mint vívő,
A becses kő, amire ráépíthetjük az életünket, itt is ugyanaz a szó szerepel. 1 Péter 2.6, következő becses.
Azért van meg az írásban, híme felélkövetetek Sionban, amely kiválasztó, becses, és aki hisz abban meg nem szégyen.
Aztán 1 Péter 2.7, itt drágának van többnyire fordítva ez a szó.
Hanem az ímet elrejtett embere, a szerint és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becsesen is előtt.
Itt ugye a nőkről van szó, a nők, a hívő asszony, aki drága az Isten előtt. Az 1 Péter 3-4, azt hiszem ezt olvastad most, ugye? Igen, igen. És akkor így jutunk el a 2 Péter 1-4-ig, ami igen, és egy még kimaradt, 1 Péter 2-7. Jó, na, úgy gondolom, hogy mindannyian együtt is végig tudtuk ezt olvasni, szóval látjátok, hogy két levélen keresztül ugyanaz a szó, és gyönyörűen fel van építve, és 7-szer szerepel a teljesség számát elénk adva. Isten ilyen becses ajándék. Ajándékoz meg, és ebben a becsesben mi is teljesen benne vagyunk, és tele vagyunk ezekkel. Így van ez számodra, vajon drága, becses, legnagyobb, most elsősorban, amiről most szó van, azok az ígéretek, amiket kapsz. Vagy most azt szeretném alapvetően megkérdezni mindannyiunktól, hogy hány ígéretet kaptál az Úrtól. Egyszer olvastam valakiről, akinek a Bibliáját, amikor valaki kinyitotta, akkor benne volt egy K és egy M betű. Nagyon sok ige résznél oda volt írva egy K és egy M betű, és annyi volt benne, hogy megkérdezte valaki, hogy mi ez a K és az M betű, és akkor azt mondta ez a Biblia olvasó ember, hogy kaptam azt az ígéretet, és aztán megtapasztaltam. És aztán ott talán évszám is oda volt írva a megtapasztalomhoz, amelynél az volt. Tehát, hogy így olvasni az ígéreteket, hogy kapom, és megtapasztalom. Mert drága, becses és legnagyobb ígéreteink vannak. És akkor most egy picit szeretném is, ha párba mennénk egy pillanatra, párba mondjuk el, hogy milyen ígérete juttat Isten eszedbe, vagy melyik a legfontosabb ígérete a számodra, vagy lehet-e egy ígéret felsorolást tartani párban? Visszahívlak most benneteket, mert még több mindent szeretnék, de jó lenne erről sokat beszélgetni, 30 ezer ígéret. Tehát mennyi jön most így elénk, ha kapásból beszélni kell róla. És azért kerestem egy családot nagyon, de még hát, ha lesz rá mód, mert délelőtt a csoport beszélgetésben valaki csodálatos bizonyságot tett, nem az én csoportomban volt, hanem egy másikban, arról, hogy Isten ígéretére ráállva micsoda csodát tapasztalt, az elmúlt csendes hét ígéjére ráállt tavaly, és milyen csodát tapasztalt meg, és nagyon szerettem volna azt itt elmondja, de még hát, ha lesz rá mód később. Minden esetre most itt fölvetítettem egy pár ilyen ígéretet ebből a 30 ezerből. Például ugye a szabadulás a bűntől való ígéret, a Róma 6.14, közben magatokba olvassátok, vagy az is egy csodálatos ígéret, hogy elég a kegyelem. Elég a kegyelem, talán kívülről jól tudjuk ezt az ígét, a 2 Korintus 12.9, vagy hogy mindenre van erő, a Krisztusban, Filippi 4.13, vagy hogy győzhetünk az ördög felett, Jakab 4.7, vagy hogy kiemel a kísértésből, 1 Korintus 10.13, vagy a bűnbocsánat ígérete, 1 János 1.9, és az egyik legtöbbet emlegetett ugye a Zsoltárok 50.15, mint a segélyhívó szám, amely a szabadulás ígéretét mondja el. Nyugodtan lehet ezeket most is végigolvasni, vagy megtanulni, tudatosítani, de úgy gondolom, hogy lehet, hogy sokat kívülről tudunk, csak ez a nagy kérdés, hogy abban a helyzetben hogyan állunk rá. És ezt mondja itt alapvetően Péter, hogy a legnagyobb, a legdrágább és a legcsodálatosabb ígéretek részesei vagyunk, és ezek közül a legnagyobbak között van ez, hogy isteni természet részesei lehetünk. És itt egy olyan szót említ Péter, amin sok, hogy mondjam, görögöt jól ismerő megbotránkozik, mert ez egy görög kultúrára utaló szó. Azok emlegették, mondjuk így, hogy a görög pogány kultúrában ezt a szót használták, akik a görög isteneknek a felvonultatásáról beszéltek. Mondjuk elképzelünk egy görög templomot, ahol mindenféle istenséget ugye felvonultattak, isteneket, istennőket, bálványszobrok sokaságát, és akkor oda bement az ember, és hogy érezte ott magát? Hát többnyire gondolom úgy, hogy összenyomta ez a rengeteg bálvány, és azt érezte, hogy nekem mindegyiknek valamit adni kell, és mindegyiket kiszolgálni, és milyen félelmetes ez, hogy a Pantheon, ahol felvonultatták ezeket a bárványisteneket, és valahol egy kicsit ehhez hasonlít, mondjam így, hogy ezzel vitatkozik, vagy ehelyett Péter itt fölmutat egy csodálatosan másat, egy teljesen új utat, amikor ezt mondja ugye itt Péter, hogy ez a mi legnagyobb ígéretünk, hogy isteni természet részesei lehetünk. Tehát ott van a templomban, az igazi templomban a Szent Háromság, az Atya, Fiú, Szent Lélek, és te és én is. Ennek részese lehetek. Ugyanúgy ott vagyok ebben benne. Nem egy kívülálló szemlélődő, hanem benne. És nem egy picike, hanem ugyanaz a lélek tölt be engem. Ez egy csodálatos testvéri közösség. A Szent Háromság, te és a többi hívő. Az Úrral és egymással. Isteni természet részese. Ugyanerről beszél ugye több ige is, és akkor itt ezt szeretném, hogyha egyenként elolvasnánk, úgyhogy Péter, kérlek, hogy olvasd, és akkor mindenki kövesse a szemével. Zsoltárok 82.6-ban is mondja már ezt az ige.
Ti magatok istenek vagytok ti, és a felségesnek fiai ti mindnyájan.
Ezt idézi az Úr Jézus Krisztus a János evangéliumában, amikor megkérdőjelezik őt a farizeusok, János 10-ben.
Felvek egy Jézus, nincs-e megírva a ti törvényetekben, én mondtam, istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondá, akiket az Isten beszédelő és az írás fel nem mondható, arról mondjátok én ti, akit az Atya megszentelt és elküldött a világra, kármás szólsz, mivel azt mondá, az Isten fia vagyok.
És hát Pál apostol is beszél erről a Galata 3.26-ban.
Mert mindjárt Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való által.
És a 2 Korintusban is.
És leszek nektek atyátok, és ti lesztek fiaim már, és leányaim már, azt mondja mindenható.
Nagyon csodálatos ezen a hatalmas dolgon elgondolkozni, hogy bennünket bevont Isten abba a közösségbe, amely a teljesség, a vele való teljesség, és például antiókiai Szent Ignác az első század apostoli atyája, vértanúja volt, Antiókia püspöke, azt mondja a keresztényekről, hogy Isten hordozók, Krisztus hordozók, Szent Háromság hordozók, akár ebből így kiindulva, bár az ember soha nem tudja úgy hordozni, mint ahogy a Szent Háromság, mert ugye a testünk megváltásra vár még, megváltása hátra van, de az isteni természet részesei vagyunk a megtérés által, hogy belénk oltatik ez az isteni természet, és ennek egyre inkább a beteljesülését láthatjuk és tapasztalhatjuk. Ugye csodálatos látni azt, hogy innen indulunk. Most ezt nem olvasnám el hosszabban, hogy egy kicsit takarékoskodjunk az idővel, de fussátok át ezt az igét, vagy jegyezzétek meg, hogy az Efézus 2 itt ugye olyan jól leírja, hogy egykor mik voltunk, milyen romlott természetűek, és mennyire megkötözöttek, de amikor Isten betöltött bennünket, de amikor ő új természetedet adott nekünk, akkor milyen csodálatos változás ment végbe bennünk. És akkor ezt élhetjük át, amit így mond itt az ige, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által, dicsőségről dicsőségre. Az én édesapám kertészmérnök volt, és én nagyon sokszor láttam őt oltani. És nagyon sokszor magyarázta ezt el nekem, ahogyan beoltotta a vad almafába, és aztán láthattam teremni, és mást teremni, vagy a különböző nem jó gyümölcsöt termőbe, és aztán, ahogy elkezdett teremni, az a másik fajta gyümölcs. Ez csodálatos élmény volt, ahogy magyarázta. Ugyan ez a valóság, amit végbe megy bennünk. Vagy ugye a mag képe is jöhet itt elénk. A mag ugyanakkor azt jelenti, hogy ugye a magnak el kell ültettetni. A mag az ott meghal a földben. Aztán a mag ugye felnő, és lehet, hogy ott már úgy gondolja az ember, hogy minden rendben van, de aztán a magot leszedik, aztán megőrlik, és mi minden történik vele, ami kenyér lesz belőle. Tehát nagyon sok mindenen kell keresztül menni az embernek, míg valóban ez az isteni természet egyre inkább kiábrázolódik. Vagy a szőlőtő és a szőlővesző. A szőlőveszőben és a szőlőszemben is nem ugyanaz a DNS van benne, de ha a szőlőtőt és a szőlőszemet, ha a szőlőtőről levágják a szőlőveszőt, vagy levágják ugye a magát, a szőlőt, akkor már ugye nem fog rajta növekedni. Mi fog akkor belőle maradni? Nagyon fontos, hogy nincs önmagában élet, csak is az Úrban van élet. És csak is az Úrban van fokozatos fejlődés, és a Szent Háromság Isten és Jézus Krisztus megismerése által. De ez a csodálatos dolog, hogy talán így fogalmazhatjuk meg, hogy akik az Úrban vagyunk, azok magunk fölé nővünk. Képesek leszünk olyanra, amire magunktól nem lennénk képesek. Isteni természet részesei vagyunk. Isteni fajta, testvéri közösség részese vagyok. Isten családjába születtem. Az ő természetével és jellemével telik meg a lelkem. Az emberiség hétköznapi birodalmából az ő Isten országa győztes valóságába helyezett engem. Vajon hogyan hatnak ránk ezek a mondatok? És akkor így fejeződik még be ez az ige, hogy isteni természet részeseivé legyek, ahogy mondtam, ezzel a görög-római világ felé fordult és üzent Péter, és a másik részével, a befejező részével, az igével pedig ezt mondja, hogy megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban, ekkor pedig a zsidó tévtanítók felé fordul. Majd ugyanezek a szavak itt a második és harmadik fejezetben előjönnek tovább, hogyha elolvastátok már egyben az igét. Mert hát, hogy ezt mondja Péter utána többször, hogy ez a valóság, hogy abban a világban, amelyben élünk, kívánságok vesznek körül bennünket. Kívánságok, és itt a második és harmadik fejezetben ezeket sorolja. Kívánság, hogy nagyobbá legyek, mint akár Isten. Kívánság, hogy legyőzzem a másikat. Kívánság, hogy paráznaság. Kívánság, hogy tobzódás. Kívánság, hogy dőzsölés. Kívánság, hogy álnokság. Együtt lakmározás. Itt a második, harmadik fejezetben nagyon-nagyon sokféleképpen részletezi ezt. És tel is tele van ezzel a világ, és ez akar minket elvinni Istentől. És azt mondja itt Péter, hogy mindennek az ítélete fog eljönni. És ahogyan eljött mondjuk Noé idejében, eljött Lót idejében, erről szól a második fejezet, Péter második levelében olyan bizonyosan tudhatjuk, hogy el fog jönni. Majd, és Péter ír arról, hogy tűz által fog elpusztulni ez a világ, és meg fog ítéltetni. A kívánság mennyire van bennem, mennyire ural a kívánság. Hogy lehet összekötni ezt a két dolgot, hogy isteni természet, amely belém oltatott, és a kívánság, amely jelen van ebben a világban. Valahogy úgy, ahogy édesapám mindig magyarázta nekem, hogy most melyik termés fog teremni. Az a régi termés, vagy az a új, amit beleoltott. Hogy ahhoz a régit le kell metszeni. És sokszor mutatta, hogy ott még jönne a régi, de már jön az új. És vajon melyiket táplálom? Minden esetre a kívánság tombol. Nem olyan régen valaki így állapította meg, hogy mindannyian a kívánság rabjai vagyunk. Ott van a kezünkben a mobiltelefon, és ezáltal mindannyian rabok vagyunk különbözőképpen. Ezt használták ki, akik megalkották ezt az eszközt, és különböző módon folyamatosan ebben a kívánságban vagyunk. Ez csak egy dolog, de egyre inkább kérdés, hogy mennyire uraljuk ezt. Hogyan lehet ezt uralni? Megint csak oda térek vissza, ahonnan indultam, az ígéretek által. Ha megismerem az ígéreteket, erőt kapok arra, hogy ne a kívánságok diktáljanak az életemben. Nagyobb ígéreteid vannak neked, mint a földi kívánságok. Nagyobb az örömöd az Isten ígéreteiben? Nagyobb bizonyosságaid vannak? Akkor nem a mulandóra vágysz, nem a mulandó a legnagyobb örömöd, hanem olyan ajándékod van, amely el nem múló. Nem kell a filléres elmúló. Az ígéret gyermeke, megismerve az örök élet ígéreteit, valóban elkötelezve vágyhat, és vágyik arra, hogy abból kapjon minél többet, és minél nagyobbat. Ígéret gyermeke, ismerd meg Isten ígéreteit, és építsd rá az életedet. Egy pillanatot gondolkozzunk el ezen, akár magunkban, akár ketten is párban beszélgethetünk, hogy milyen kívánság vonz, milyen kívánság tart fogva, és mennyire vágysz arra, hogy az isteni természet növekedjen benned. Akkor visszahívlak benneteket, imádkozzunk. Áldunk, magasztalunk és dicsérünk azért, Urunk, hogy Te azt mondod, hogy drága, becses, legnagyobb ígéreteket adtad nekünk, hogy ezeknek a részesei lehetünk, ezeket olvashatjuk, ezeket komolyan vehetjük, ezeket megígérted, ezeket kipróbálhatjuk, ezekre ráhatunk, megtapasztalhatjuk. Élhetjük az életünket ígéretről, ígéretre lépve és haladva, mert az élet útja ezekre van kikövezve, és olyan csodálatos, hogy a legnagyobb ezek között az, hogy isteni természetet adtál belénk, hogy a Szent Háromság csodálatos részesévé tettél, hogy felemeltél magadhoz, Isten fiakká tettél bennünket, hogy a Te lelkedet adtad belénk, és hogy belénk oltottad a Te természetedet. Végtelenül csodálatos megtapasztalni ennek a valóságát, és elgondolkozni azon, hogy ez a természet növekszik-e, vagy egészen pici, és elnyomódik, vagy a kívánság ennek a világnak, vagy a testnek a kívánsága, vagy a sátán által gerjesztett kívánságok növekszenek bennünk, amiről Péter olyan erősen beszél két fejezeten keresztül a levelében, hogy mi lesz azzal a világgal, milyen pusztulásra vár, amely enged a kívánságnak, és a kívánság hogyan teszi tönkre ezt a világot. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy ne a kívánság uraljon, hanem vágyjunk a Te csodálatos ígéreteid örömére, ajándékaira, beteljesülésére, és lássuk annak mennyei örök, mindennél nagyobb ajándékát az életünkre nézve. Ámen.